Kedves hallgatóink, Fazekas Róbert lett a nagymúltú Földes Ferenc gimnázium igazgatója. Nem mindennapi intézményvezetői választáson van túl a gimnázium, hiszen a posztra már tavaly is kiírták a pályázatot. Ám az akkor beérkezett pályázatokat az emberi erőforrások minisztere Kásler Miklós érvénytelennek nyilvánította. Az idei intézményvezetői pályázat már sikerrel zárult. Fazekas Róbertnek szavaztak bizalmat. Az intézményvezetői pozíció betöltésére 2021. augusztus 16-ától 5 évre kapott megbízást az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Fazekas Róbert 1984-től középiskolás éveit is a Földes falai között töltötte, majd a debreceni egyetemi évek után 1993-ban történelem földrajz szakos tanárként tért vissza a gimnáziumba. Sütő Dávid Pelé beszélgetését hallják.
Idézzük fel egy kicsit, hogy hogyan, mikor és miként zajlott a pozícióra való jelentkezés.
Ugye a történet ott kezdődik, hogy 2019-ben Veres Pál polgármestere lett Miskolc városának, és akkor novemberben megbízást kaptam az intézmény vezetésére. Annak a tanévnek a tavaszi fél évében kiírták az igazgatói pályázatot, az intézményvezetői pályázatot, amelyre hárman jelentkeztünk. A ketten innen a Földes Gimnáziumból egy kollégámmal is volt egy külső pályázó. A pályázat eredménye az júniusban, június végén született meg, eredménytelen volt a pályázat, és akkor az augusztus 15-éig szóló megbízásomat meghosszabbították 2020. augusztus 16-ától 2021. augusztus 15-éig. A intézmény vezetésére újabb pályázatot írtak ki, amelynek a beadási határideje az március volt, és akkor ketten indultunk egy kollégámmal innen az intézményből, ennek az eredményét pedig ugyancsak ebben az évben, június végén hozták meg. Az eredmény pedig az lett, hogy a Földes Gimnázium intézmény vezetésével 5 évre bízott meg az EMMI államtitkára.
Miért jelentkezett, mi volt az indítatás, hogy akár mindkét pályázaton is elindult?
Nagyon sokféle oka van, és ezeket megpróbálom valahogy időrendbe tenni. Az egyik ilyen ok az iskolához való személyes kötődés. A családunknak több tagja is ennek az iskolának a diákja volt, többek között én is. Nagyon sokat kaptunk ettől az iskolától, hiszen az itt szerzett alapismereteink, az itt tanult viselkedésminták, az itt megtapasztalt emberi viszonyok vezettek végig a mindennapjainkon, az életünkön, és azt tapasztaltam meg, hogy az itt gyökerező értékek, azok nagyon értékállóak. Tehát nagyon sokat kaptam ettől az iskolától, mint diák. Nem csak szakmai, hanem emberi értelemben is. Aztán az első munkahelyem is a Földes Ferenc Gimnázium volt az egyetem elvégzése után. Nagyon sok bizalmat fektetett belém az intézmény korabeli vezetése. Az első perctől taníthattam a szakjaimat, az első perctől betölthettem osztályfőnöki pozíciót, amiből lássuk be, egy nagy iskolában csak annyi van, ahány osztály van. Hát úgy éreztem, hogy a bizalom rendkívül erős, mind a szakmai felkészültségem, mind pedig az emberi kvalitásaim miatt. Többször is voltam az iskolában osztályfőnök, de mellette más megbízásokat is kaptam az iskolában. Ilyen az osztályfőnökség mellett a munkaközösségvezetés, amelyik már az intézmény vezetéséhez tartozik, szakmai vezetője a tanári csoportnak. Aztán ebbe a körbe tartozik az is, hogy az iskola minőségirányítási rendszerének kidolgozásában nem csak a csoport tagja voltam, hanem a csoport vezetője is lehettem. Kaptam olyan egyéni megbízásokat, amelyek nagyon sokat lendítettek a szakmai fejlődésemben, és rengeteg lehetőséget kaptam, amelyek ezeket biztosították számomra. Több olyan tananyag, tankönyv készült, amelyiknek az alkotógárdájában tagoltam. Az egyik legnagyobb kihívás az volt, amikor az évezred fordulóján az iskolában elindult a digitális középiskolai képzési folyamat, ahol a történelemnek, a társadalomismeretnek, az etika tantárgynak a tananyag kidolgozásában vettem részt, ezeknek a tananyag tartalmaknak a a feladatsorait is elkészítettem. Rendszeresen gyártottunk a digitális eszköztárhoz különböző oktatási segédanyagokat, tehát folyamatos fejlődést és fejlesztést is igényelt a digitális középiskola. Egészen 2012-ig teljes óraszámos tanára voltam a Földes Ferenc Gimnáziumnak. 2012-ben kaptam Veres Pártól azt a felkérést, hogy legyek az iskolának az intézményvezető helyettese. A helyettesi feladataim azok az általános igazgatói helyettesi feladatokat jelentették. Helyettesi kinevezésem után néhány héttel megszűnt Veres Pál igazgatói kinevezése, és az akkori helyettesítési rend alapján a helyettesítés szerint az iskola intézményvezetői feladatait az általános igazgató helyettes látta el, aki én voltam. Úgyhogy 2012-ben egy nagyon rövid igazgató helyettesi időszak után intézményvezető lettem. Ezt az intézményvezetői időszakot, ezt abban a tanévben végig is vezettem. Ennek a tanévnek az volt a különlegessége, hogy az intézmény az önkormányzati fenntartásból a Klebersberg központ fenntartásába került. Az újabb intézményvezetői pályázaton, amit kiírtak az iskola élére, nem indultam. Veres Pál volt az, aki indult ezen a pályázaton, el is nyerte az intézményvezetői pozícióját, én pedig a megbízásom lejárta után intézményvezetőhelyettesként dolgoztam tovább az iskolában, továbbra is általános intézményvezetőhelyettesként. A munka megosztásában rendkívül erős bizalmat tapasztaltam meg megint, ahogy a pályafutásom itt a során Földes Gimnáziumban folyamatosan. Gyakorlatilag általános helyettesként az iskola minden egyes részterületére rálátásom volt. Ez nagyon fontos, mert az iskola működése rendkívül összetett. Azt mindannyian tudják, akik a Földes Gimnáziumot ismerik, hogy egy olyan iskola, ahol a matematika tanításának nagy hagyományai és eredményei vannak. Ezen kívül a ráépülő természettudományos képzés az, amelyik ugyancsak nemzetközi hírnevet szerzett az intézménynek. Ugyanakkor az iskola az nem csak a tehetséggondozásnak a különböző területeit vállalta föl, hanem magára vállalta a társadalmi felzárkóztatást is. Ennek a társadalmi felzárkóztatásnak az országos programja az Arany János Tehetséggondozó Program, amelyben hátrányos helyzetben élő gyermekek tanítása, oktatása folyik. Itt is a tehetségeseket keressük meg, és próbáljuk segíteni őket egyrészt egy hátránykompenzációval, másrészt egy tehetséggondozással, annak érdekében, hogy az érettségi után ők is a felsőoktatásban folytathassák a tanulmányaikat, ha ez az elképzeléseikkel egyezik. És hát a következő terület, amelyik az iskolának sajátossága még, a társadalmi felzárkóztatásnak a felnőtt oktatásban megjelenő forma, ez a korábban emlegetett digitális középiskola. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a 4 év folyamos képzés mellett az iskolának az egyik legfontosabb karakterisztikáját adó eleme, ez a 6 év folyamos képzés. A Földes Gimnáziumban az első között indult meg az országban is a 6 év folyamos képzés. Eredetileg saját programmal indult ez az oktatási forma. Később, ahogy terjedt a szerkezetváltó iskolákban ez a képzési technika, úgy folyamatosan egységesült országosan a 6 év folyamos képzésnek is a programja. Most ezeket a folyamatokat én már mint intézményvezetőség tagja láttam. Nagyon soknak a kidolgozásában részt vettem, és belülről is, és intézményvezető helyettesként is láttam azt, hogy hogyan működik, milyen ereje, milyen hiányosságai vannak a programnak, és hogyan lehet ezeket még továbbfejleszteni. 2019-től pedig már ismert a történet.
Gondolta, amikor még diák volt, hiszen említette, hogy ide járt diákként, hogy egyszer az intézmény vezetője lesz, ez milyen érzéssel tölti el önt, hogy diák éveit is itt töltötte, és egyszer csak ezt az intézményt vezeti?
Hát diákként az ember nem foglalkozik azzal, hogy ő majd egyszer ennek az iskolának az igazgatója lesz, diákként azzal foglalkozik, hogy megtanulja a leckét, a barátokkal jól töltse el az időt, amit az iskola mellett fel tud szabadítani, hogy sportolhasson, hogy a hobbiának élhessen. Szerencsére az iskolában ezekre megvolt a lehetőség, mert ez egy olyan intézmény, amelyiknek nagyon mindig meghatározó volt az életében a sportélet. Ebben az iskola minden diákja, én is bármikor bekapcsolódhattam, részt vettem, és nagy élvezettel mentem el. És próbáltam ki magam akár a kosárlabdázók, akár a kézilabdázók, akár a szertornászok között is. Nem voltam eredményes, tehát szó sincs arról, hogy az nagyon jól ment volt, de élvezetesek voltak ezek a délutáni foglalkozások. Volt az iskolának egy vegyes kórusa, fiúk, lányok együtt énekelnek, nagyon jó program, gyakorlatilag nagyon szép kiegészítés a társasági életnek az, hogy még énekelünk is. Ez is egy nagyon jó hely volt az iskolában. Az iskolában működtek színjátszó programok diákkoromban is, ezekben is részt vettem. Tehát én úgy érzem, hogy az iskola nem csak a tanulmányokban segítette az életemet, hanem abban is, hogy a lehető legjobban érezzem magam ebben a környezetben. És őszintén szóval nem nagyon foglalkoztam azzal, hogy mi leszek én majd 20 év múlva, 30 év múlva. Egy dolgot tudtam szinte bizonyosan, mégpedig azt, hogy nagyon szeretnék földrajztanár lenni. És ez azért determinálta azt is, hogy mivel foglalkoztam leginkább az iskolában is. Amikor tanárként visszajöttem, akkor igazándiból három dolog érdekelt nagyon. Az egyik az, hogy az a tudás, amit magamba szívtam az évek során, azt hogyan lehet a leghatékonyabban és a legegyszerűbben a tanítványokkal megosztani. És az rengeteg gondolkodást és rengeteg kísérletezés, próbálkozást igényelt tőlem. Nem lehet a tanítást a tanulás nélkül végezni, és azért azt feltételeztem, hogy az a helyes út, hogyha én nem csak a leckét tanulom meg tisztességesen, hanem azt is megpróbálom kitalálni, hogy hogyan lehet azt jól megtanítani. Nyilván sok zsákutcával, próbálkozással sikerült elérni azokat az eredményeket, amelyekkel a tanítványaim büszkélkedhetnek, akár a versenyeredmények, akár a nemzetközi programokban való eredményes részvételről beszélünk, vagy az egyetemi továbbtanulásról, vagy az egyetem után kutatói pályán, vagy éppenséggel a gazdasági életben betöltött szerepük révén, vagy állami gazgatásban betöltött szerepük révén. Nem igazándiból foglalkoztatott az, hogy intézménynek egyszer majd az igazgatója legyek. Nem volt bennem ez a fajta ambíció. 2012-ben nagyon konkrét megkeresést kaptam Veres Páltól, a feladatkörömet egyértelműen írta körül, akkor azt gondoltam, hogy az addig szerzett tapasztalataim, akár vezetői, akár pedagógiai, pedagógusi tapasztalataim alapján ezt el tudom vállalni, és én azt gondolom, hogy sikerült mindent azon a szinten elvégezni, amit elvárt tőlem, akár az intézmény fenntartója, akár az intézmény vezetése, akár a tantestülete, vagy éppenséggel a szülők és a diákok is. Hát igazándiból folyamatosan jöttek újabb és újabb feladatok, és én inkább feladatként tekintettem arra, mint célként, hogy most éppen milyen pozíciót töltök be az iskolában.
Milyen célokat tűzött ki maga elé, milyen fejlesztésekre, milyen újításokra vagy az irányítás alatt mikre van szükség itt az iskolában, ezt hogyan látja?
Hát korábban említettem már, hogy az iskolának a fő profilját a matematika, a természettudományok adják, ehhez felzárkózott az informatika nagyon korán, illetve egy folyamatosan erősödő nyelvi orientáció, társadalomtudományi érdeklődés figyelhető meg a gyerekek körében, a társadalmi igények körében. Az nagyon fontos, hogy azok az értékek, amelyek az évtizedes munka során kikristályosodtak, azok megmaradhassanak. Ezek örök értékek. A tudomány művelése, egy-egy területnek a jobb megismerése az egy diák számára is élményt jelent. Ráadásul nagyon hasznos tevékenység, hiszen alapját jelenti a későbbiek során, akár a továbbtanulásának, akár a pályaválasztásának, egész életpályájának. Tehát azon semmiképpen sem szabad változtatni, ami ebben az iskolában értéket jelent. Azt is látjuk, hogy folyamatosan változó világban élünk, az emberi kapcsolatoknak az ereje az újra és újra megkérdőjeleződik, és én azt feltételezem, hogy az emberi kapcsolatok jelentik a mozgatórugóját a közösség életének, ezért nagyon fontos az, hogy közösségként gondolkodjunk. Ugyanakkor, aki a Földes Gimnáziumnak a tanulója, diákja, vagy tanára, vagy éppenséggel a tanulóknak a szülei, rokonai, azok azok ehhez a közösséghez tartoznak. Viszont nem csak hozzánk, a Földes Gimnázium közösségéhez tartoznak, hanem több, kisebb, más csoporthoz is, vagy éppen nagyobb csoporthoz is. És én azt gondolom, hogy a stabil identitás, az önismeret, a közösséghez tartozás, az nagyon-nagyon fontos a világunkban, a 21. században. Hogy ezt mennyire érzékeltük napi szinten a bőrünkön, az éppen a világjárvány mutatta meg, amikor teljesen szétestek a közösségek, atomizálódtak a közösségek, és az online térben születtek, alakultak új közösségek. Láttuk azt, hogy óriási az igény mindenkiben a közösséghez tartozáshoz, de az online közösségek nem tudják pótolni a személyes jelenléttel együtt járót. Úgyhogy a következő évben, miközben szeretnénk azt, hogy egy jó matekos és természettudományos iskola vagyunk, ahol a gyerek megtanulja rendesen az idegen nyelveket, ahol rendesen megtanulja azt, hogy milyen értékei vannak a magyar kultúrának, vagy a világ kultúrájának, azért ő emberségében is gazdagodik, és kapcsolataiban, emberi kapcsolataiban is megerősödik.
Ezt hogyan látja, hogy kell-e valamin erősíteni, vagy valamin változtatni, vagy csak ezen az úton kell az iskolának az életét tovább folytatni?
Az utat az elődök kitaposták. Ez egy jó út, iskolánk minden használója ennek az útnak az irányával egyetért. Úgy látjuk, hogy a hétköznapokban jól helyt állnak a diákjaink. Elégedettek a szülők, elégedettek a kollégák is. Az, hogy ezen az úton még milyen lehetőségeket látunk meg, az viszont már a mi ügyességünkön és szemfülességünkön múlik. Nyilvánvaló, hogy a korszellemet azt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Szükség van arra, hogy a digitális világ az megtalálja a helyét a mindennapokban, hogy a telekommunikáció, egyáltalán a kommunikáció az olyan színvonalat érjen el, amelyik segíti az emberek és közösségeknek a működését. Tehát én szerintem elég sok olyan lehetőséget kínál maga a világ, az állandó technikai fejlődés és az ebből következő új kihívások, amelyek az iskolának a feladatait egyértelműsítik.
És maga a munkaközösség, családok, szülők mit szóltak az ön személyének a megválasztásához?
Hát nyilvánvaló, hogy egy nagyon széles ismeretségi körrel bírok, nagyon sokan az iskola pártolói. Az iskola pártolói, illetve az ismerősi körből, legyen ez akár az országos kör is, azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon sok biztatást kaptam, nagyon sok gratuláló levelet kaptam, felhívtak, SMS-eket küldtek, sok sikert kívántak nekünk, és az nagyon tetszett, és nagyon jól esett nekem, hogy ez alatt a rövid idő alatt is, mióta megbízott intézményvezetőként próbálom az iskola útját egyengetni, az nagyon sok iskola használó számára világossá vált, hogy ennek az intézménynek a vezetésében az egy személy lehet, hogy fontos, de igazándiból a közösségi vezetés adja az erőt, és soha nem csak a személyemre vonatkozó biztatásokat kaptam, hanem inkább az iskola teljes vezetésségére, tantestületi, vagy magára az iskolára való biztatást, hogy működjünk és legyünk sikeresek.
Azt hogyan látja, hiszen már most egy ideje gyakorolja ezt a posztot, hogy mekkora különbség van, mondjuk teszem fel, egy pedagógus tanári pozíció, illetve egy intézményvezetői pozíció között?
Nehezen mondok ellent, szerintem nem nehezebb és nem könnyebb, hanem egészen más. Mégpedig azért más, mert amikor az ember az iskolában pedagógusként éli a mindennapjait, akkor hatalmas azoknak a köre, akik az ő kollégái, de mégis egy jól körülhatárolható körről beszélünk. Ugye az nyilvánvaló, hogy minden pedagógus egy pedagógusnak kollégája. Azonban amikor bent vagyok egy osztályteremben, akkor a diákjaim lesznek a kollégáim, velük igyekszünk közös célok felé haladni, és ennek a közös célnak a megvalósulásában a tanárnak óriási feladata van. Egyrészt irányítja a közös munkát, másrészt segíti a kicsi vagy fiatal, inkább így mondanám, mert nem kicsik, fiatal kollégáknak az önfejlődését és működését. Tehát az egy rendkívül felelősségteljes, összetett, rengeteg gondolkodást és tanulást igénylő munka, a pedagógus munka. A pandémia alatt látszott és egyértelműsödött az is, hogy az, ami a pedagógusoknak a legfontosabb, hogy a gyerek fejlődjön, hogy a tudása és a szelleme, fizikuma, lelke erősödjön, abban nekünk teljesen természetes, hogy és közben pedig óvjuk és féltjük és vigyázzuk a gyerekeket. És most, hogy volt a pandémia, és csak az maradt, hogy az online térben találkozunk egymással, egyrészt nagyon hiányoztak a diákoknak a személyes megnyilvánulásai, másrészt pedig kiderült, hogy mekkora a nemzetgazdasági jelentőség annak, hogy a gyerekek itt vannak és biztonságban vannak, hiszen láthattuk azt, hogy amint bezártak az iskolák, a szülők nem tudtak tovább dolgozni, otthon maradtak a gyerekeikkel, és nagyon szomorú, hogy ez is hozzátartozik a világjárványhoz, de nagyon sok szülő kicsit pedagógussá is kellett, hogy váljon, hiszen a személyes jelenlét az neki adatott meg, és nem pedig a tanároknak. Tehát az egyik dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, a pedagógus feladata más, a felelőssége hatalmas, és ez a felelősség, ez nem a holnap vagy a holnap utánban fog érvényesülni, hanem évekkel később, vagy évtizedekkel később. Egy jó szónak, egy jó mondatnak lehet, hogy az egész életre szóló üzenete van egy diák számára, amit a pedagógus úgy ejtett ki, aztán ő maga nem is tudta, hogy mekkora súlya van a diákjai számára. Az intézményvezetői tevékenység az egészen más jelenség. Egyrészt jelent egy napi ügyvezetői, végrehajtói tevékenységet. Ez mindenki számára egyértelmű, világos, nagyon sok adminisztratív elem van benne, nagyon sok olyan, amelyeket már szabályozott formában, keretek között bonyolítunk, tehát lehet benne rutint szerezni, azonban a folyamatosan változó környezethez a szabályozás is alkalmazkodik, nagyon sokszor a technikai fejlődés teszi lehetővé azt, hogy korszerűsödjön is az intézmény irányítása, tehát állandó változásban van, ezekre a változásokra nyilván nyitottnak kell lenni. Ez napi szintű tevékenység, nagyon sokféle tevékenység, ami nyilván összefügg az, hogy maga az iskola is nagyon sokféle, tehát 4 osztály, 4 évfolyamos, 5-6 évfolyamos, Arany János, nyelvi előkészítő, tagozatok, felnőtt képzés és a többi. De van egy másik felelőssége is az intézményvezetőnek, ez pedig a stratégiai munka. A stratégia ugye nagyon fontos minden egyes intézménynek az életében, nem csak intézménynek, gyakorlatilag az lenne, hogyha minden ember fel tudná építeni élete során a maga életpályáját, tehát hogy hogyan fogja majd a céljait elérni. Érdemes tiszta, világos célokat megfogalmazni, és megtalálni a hozzávezető utakat. Ez a stratégiai gondolkodás, amelyik számtalan bizonytalanságot hordoz magában, hiszen nehéz felmérni a paramétereket, a paraméterek ráadásul állandóan változóak. Nem csak az pedagógiai környezetre kell itt gondolni, hanem változnak a kollégák, változnak a diákok, változnak a taneszközök, a tananyagtartalmak, az elvárások, tehát nagyon sok minden változik, és ezekben a változó paraméterek mentén kell megtalálni azt a hosszú távú elképzelést, fejlesztési elképzelést, amelyik mentén lehet a közösségnek egy közös gondolkodását, együttműködését kialakítani.
Az érettségi időszaka lassan lezárulni látszik, hiszen ugye azért a ponthatárokat is nem sokára meghúzzák. Hogyan sikerültek az érettségik, ezt hogyan látja?
Hát talán ott kezdeném, hogy nagyon sokan érettségiztek idén. A mostani május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban lehetett rendes érettségi vizsgát tenni, és lehetett előhozott érettségi vizsgát tenni. A tavaly tavaszi vizsgaidőszakban erre nem volt lehetőség. Aztán a pandémia miatt azok, akik tavaly nem tudtak leérettségizni, azok is idén érettségiztek, így aztán a Földes Gimnáziumban a végzős évfolyam több mint 200 tanulója mellett megközelítően 90 diákunk előhozott érettségit tett, és körülbelül 30-40 olyan hallgató volt, aki nálunk jelentkezett érettségire, noha már tavaly befejezte a középiskolai tanulmányait. Tehát összességében a 305 meghaladta azoknak a száma, akik érettségiztek. Az idei érettségi szervezésekor a járványügyi kérdések alapján érettségiztettünk, tehát igyekeztünk maximálisan betartani azt, hogy ne betegedjenek meg a hallgatók és a rájuk vigyázó kollégák természetesen ez alatt az időszak alatt. Az oktatási hivatal és a szabályozó szervek a világjárványra való tekintettel idén is csak írásbeli vizsgát szerveztek. Szóbeli vizsgát azokból a tárgyakból tartottunk, ahol nincsen írásbeli, vagy pedig a diákok olyan teljesítményt értek el, hogy arra az írásbeli eredményre ugyan érettségi bizonyítványt még nem kaphattak, vagy érettségi értékelést, de a szóbelivel javítható lett volna az eredményük, és akkor van érettségi vizsgájuk. Ez a középszinten érvényesült, emelt szinten nem volt erre lehetőség. Minden diákunk emelt szinten is érettségizett, legalább egy tárgyból, így aztán elmondhatjuk azt, hogy igen, nagy számban voltak a vizsgák, és ezek a vizsgák azért nagyon megterhelték a diákokat is, meg a tantestületet is, hiszen mindenki tudja, hogy az írásbelire nagyon koncentrálni kell, nagyon figyelni kell, és ha tudjuk azt, hogy nincsen szóbeli, akkor a javítás lehetősége is megszűnik általa. Tehát nagyon igyekeztek a diákjaink felkészülni, de azt tudni kell, hogy a home office-ban készültek, a digitális munkarendben otthon készültek, sokkal több közös munkát igényelt az online térben ez a felkészítő kollégáktól, a felkészülés a gyerekektől, és hát rendkívüli önfegyelmet. A diákoknak nyilvánvalóan az önfegyelme, a tőlünk kapott segítség, az nagyon sokat jelentett. Lényegi különbséget nem lehetett látni az érettségi eredményekben, függetlenül attól, hogy most csak írásbeli volt, vagy pedig teljes érettségit tettek volna a diákok. Az nagyon jó, hogy ez a részleges érettségi mégis teljes érettségének számít, tehát tovább tudnak tanulni a hallgatók. Diákjaink mindegyike egy-két kivétellel felsőoktatást célozta meg a jövőbeli elképzeléseinek, és be is fognak jutni. Az iskolának a természettudományos voltából is következik, hogy nagyon sokan készülnek műszaki pályára, illetve egészségügyi pályára, tehát orvosnak, gyógyszerésznek, mérnököknek, egészségügyi mérnököknek is, vagy biomérnököknek is sokan mennek. Nagyon sokan foglalkoznak az informatikával, úgyhogy ezeken a területeken voltak legnagyobb számban az emelt szintű érettség, és a diákjaink is ebben az irányban tovább tanulnak. Sokan választják a Miskolci Egyetemet, a Debrecenit, nagyon sokan mennek budapesti egyetemekre. Itt nem feltétlenül a képzésnek a minősége az, ami a hallgatókra hat, sokkal inkább a oktatásnak a spektruma az, amelyik hat a diákjainkra. Eredményes volt az érettségi, a diákjaink szépen szerepeltek, és aki tovább szeretne tanulni, annak a lehetősége most is megvan.
Innen önöktől jelentkezett valaki esetleg, vagy volt olyan diák, vagy diákok, akik mondjuk szakmát választottak, tehát a szakképesítés irányába indultak el?
A szakképzés átalakítása olyan nagy léptékű, hogy nagyon sokan figyelnek rá. Ugyanakkor a szakképzés mindig rendkívül fontos volt ebben az országban. És a diákjaink társadalmi összetételéből következik az, hogy nagyon sok diákunk már az iskola mellett is munkát vállal. Eleinte ezek a munkák többnyire olyan tevékenységet jelentenek, amelyek igazi szakképzést nem igényelnek, de miután jó képességű diákokról beszélünk, ezért nagyon sokan már tanulmányi éveik során igyekeznek két lábon állni, és miközben nálunk tanulnak, nappali képzésben folyamatosan képezik magukat, és jól eredményekkel tanulnak. Közben szabadidejüknek egy részét arra áldozzák, hogy valamilyen szakmát tanuljanak. 10 évvel ezelőtt is, amikor még volt OK és képzés például, volt olyan diákunk, aki a tanulmányai mellett ilyen OK és tanfolyamon tanult. Azt mondta, hogy miután a felsőoktatásnak igen komoly költségei vannak, az ő szüleitől pedig nem várja el azt, hogy ezeket a költségeket biztosítsák, azt gondolta, hogy az a legegyszerűbb, hogyha a középiskola mellett meg tud tanulni egy szakmát, amiből jövedelmet szerezhet, akkor az egyetem mellett a szakmájából szerzett jövedelemből biztosíthatja magának a továbbtanulásnak a lehetőségét. Tehát nagyon komolyan, nagyon hamar, nagyon komolyan és érett fejjel gondolkodik sok diákunk. Ugye az Arany János Tehetséggondozó Program éppen a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek felkarolására született, de az iskolákban nem csak ők azok, akik hátrányos helyzetűek, hiszen aki ebben a régióban él, egészen más lehetőségekkel találkozik, mint mondjuk egy fővárosi kortársa. Nagyon sok diákunk képességeihez mérhető, tehát szellemi kapacitásához mérhető munkát végez. Ma már erre sokféle lehetőség van a szolgáltatói szektornak a rendkívül dinamikus fejlődése miatt. Nagyon kevesen vannak a diákjaink között azok, akik az érettségi után tudatosan valamilyen szakképzésben vállalnának továbbtanulást. A továbbtanulásnál, ha a szakképzést választja, akkor annak legfőbb indok az, hogy megtalálja a forrását majd a felsőoktatás finanszírozásához.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Fazekas Róberttel, a Miskolci Földes Ferenc Gimnázium igazgatójával beszélgettünk, aki 5 évre kapott megbízást az Emberi Erőforrások Minisztériumától az intézményvezetői pozíció betöltésére.